Akkor vágjunk bele a második előadásba, aminek ez az első egyetlen szlájdja, amit annyi a szerepe, hogy az előadásnak a címét tudassa veletek. Most XAML-ben és C-Sharp-ban fogunk fejleszteni. Az fog történni, hogy végig gondoltam, hogy mik azok a szenáriuk, hogy mik azok az esetek, amikre a fejlesztés a nagy többségénél mindig szükség van. Tehát ilyen, mondjuk olyasmi, hogy adathozzáférés, szolgáltatás hívás távolról, layout rendszer, ilyesmi. Tehát amire szinte mindenkinek szüksége lesz majd a fejlesztései során. És erre írtam egy mintaalkalmazást, egy ilyen kis Móriczka mintaalkalmazást, ami ezeket mindet tartalmazza, és ennek a Móriczka alkalmazásnak az egyes részein megyünk majd végig. Ez azért jó, hogy nem kell majd gépelnem, ami ugye nagyon viszi az időt, meg igazából unalmas is, hanem helyett egy kész alkalmazásnak a részeit nézzük végig, ami direkt erre a célra készült, csak a legszükségesebbeket tartalmazza. Az alkalmazás az... Persze. Nem, ez azért van, mert én ilyen germanofil figura vagyok, és most csináltam meg a német nyelvvizsgát, és ugye van egy csomó olyan szakifejezés, amit csak akkor tudsz megtanulni, ha használod a nyelvet. Tehát például az, hogy network adresse, azt ugye, mondjuk azt még pont ki lehet találni, de mondjuk azt, hogy mit jelent a letölteni, ugye herunterladen, azt, vagy a festplatte, igen, tehát ezek olyan szakifejezések, amiket nem tanulsz meg, csak ha használod az adott szoftvert is, tehát szoftvereket használsz, amik németül vannak. Például most van egy projektünk, ahol a német tudásomra úgy néz ki, hogy végre egyszer szükség lesz, mert egy alkalmazást lokalizálunk majd németre, és ott olyanok vannak például, hogy bejegyzés hozzáfűzése. És nem tudom például, mi a bejegyzés, ha nem használtam korábban németül egy szoftvert. Nagyon zavaró egyébként? Igen? Jó. Vettem, akkor az lesz, hogy a következő szünetben visszaállítom angolra a Windows-t. Jó, vettem a visszajelzést. Köszönöm a feedbacket. Jó. Na, de szerintem úgyis most C-Sharp-ban leszünk, és ez egy univerzális nyelv, minden ember egyformán beszéli a Földön, úgyhogy ott nem lesznek ilyen problémák. Tehát C-Sharp-ban, XAML-ban járunk, és akkor azt akartam mondani éppen, hogy egy minta alkalmazást fogunk majd összehozni. Szerintem az most pont németül jelenne meg, úgyhogy akkor már most rögtön a visszajelzést véve átesállítom magyarra. Igen, azt mondjuk, hogy legyen akkor ez a kedvenc nyelvünk. Oké, okay. Na és ez az alkalmazás, ez egy egyszerű kis alkalmazás, tehát most ez egy Móriczka példa lesz azért, mert most a nyelvnek az alapjait tanuljuk. Mivel ez egy vállalati cuccokról szóló előadás, ezért lesz, tehát később a Novák úr már egy vállalati szoftvert fog bemutatni, ami nem egy ilyen játék, mint ez, hanem tényleg egy komoly SharePoint-os, vállalatiasabb, enterprise-osabb cucc. Most ne ezt nézzétek, azt nézzétek, hogy ez az alkalmazás egy minta app, ami a fejlesztő eszközt hivatott majd bemutatni. Viszont legalább nagyon édes, ez a CatShare nevű alkalmazás, ami a net legjobb cicás képeit gyűjti összeleg, és az én öt kedvencemet, és amint bejönnek végre a macskás képek, ez az alkalmazás fogja majd demonstrálni számunkra a GUI tervezés, az adatkötés, a szolgáltatás hívás, a megosztás, egy csomó fontosabb alapvetést. Maga az alkalmazás ennyit fog egyébként tudni, vagy ennyit tud. Ezt ugye bejött maga, ez egy olyan GUI, ami én, tehát majd fogjuk majd nézni, hogy ez ilyen adaptív GUI, tehát most éppen igen, két sorban vannak a macskák, de ha lejjebb veszem a képenyőt, akkor össze fog esni egy sorba, és akkor csak egy sorosat lesznek. Ez mindig a képenyőnek az ötödét foglalja el, tehát hogy a GUI az ilyen adaptív felbontástól függő. Ezek a macskák, ezek egy azúros, tehát egy felhős szolgáltatásból jönnek le, maguk egy webservice-en keresztül, amit majd fogtok látni, hogy hogyan kell meghívni. Az alkalmazás képes megosztásra, tehát hogy rákattintok valamelyik macskára, akkor lefut egy kis háttérkód, ami mutatja nekünk a code behind működését, és ezen keresztül lehet megosztani macskát egy másik emberrel. Valamint támogat több nyelvűséget, tehát hogy most éppen magyarul jött be ez a catcher, a net legjobb kicsitás képei, de át lehet tenni angolra-magyarra, tehát egy csomó olyan alapvetést, amire szinte mindig szükség van, azt támogat. És egyébként még azt is tudja, ami szintén fontos lesz majd, hogy van benne ilyen egyszerű beállítás, mutatja majd a beállítások kezelését, valamint mutatja majd a fájlba írást. Ez egy ilyen persistens, rögtön most be is írta egy fájlba, tehát a kilépek és belépek. Na, cat share. Igen, itt van. Tehát kilépek és belépek, akkor itt lehet látni, hogy most ugye úgy maradt. Ez meg azt mondja, de most, hogy Windows 8-ban hogyan lehet a fájlrendszerbe írni. Ez egyszerű kis bugyuta alkalmazás, de egy csomó olyan dolgot tud, amire szerintem mindenkinek szüksége lesz majd a fejlesztés során. Na, először még egyszer fölteszem a kérdést, mert nem tudom, hogy 100%-a penetráció, vagy csak ilyen 90%-ban, mondja, ki az, aki C-Sharp-ban konkrétan dolgozott már? Oké, okay, akkor ti még nem, ugye? Ki az, aki nem? Ugye a copyforce urakat tudom. Más? Jó, akkor egy percet azért mindenképpen beszélek a C-Sharp-ról. Ugye a C-Sharp az a Microsoftnak az elsődleges programozási nyelve. Gyakorlatilag minden helyen, ahol Microsoft termékre fejlesztünk, ott C-Sharp-ban is lehet fejleszteni. Ugye úgy néz ki a C-Sharp, hogy van a .NET keretrendszer. A .NET keretrendszer a Java-hoz hasonlít célban, meg scope-ban. A .NET az az adott operációs rendszer fölött képez egy réteget, és a fölött futtatja a saját kódját, nem virtuális gépben, hanem ilyen köztes, ilyen MSI-jel köztes nyelven keresztül. És ez a tulajdonságot teszi lehetővé, hogy telefonokon, tableteken, szervereken, a felhőben rengeteg helyen lehessen .NET nyelven kódolni, mert ugye egy ilyen, a Java-hoz hasonlóan egy ilyen följebbi rétegen fut, nem direktben az oprendszerem. A Java-val ellentétben viszont a .NET az nem csak egy nyelvet támogat, hanem több nyelvet is. A leghangsúlyosabbak a C#, a Visual Basic .NET, ami a régi Visual Basic-nek egy újraírt objektumorientált változata. Van egy igen érdekes nyelv, az F#, az egy funkcionális nyelv. Ha még nem foglalkoztatok funkcionális nyelvekkel, és akartok egy igazán jó agytornát, akkor egyszer írjatok egy programot funkcionális nyelven. Totál más a logikája, mint egy imperatív nyelvnek. Ugye nem az van, hogy megadod, hogy történjen ez, aztán ez, aztán ez, hanem inkább leírod azt, hogy mi az elvárt végeredmény, és akkor a nyelv megoldja majd a saját fejében, annak hogyan kell előjönnie. Tehát nagyon érdekes, tényleg az embernek az agyát egészen áttenírozza a funkcionális nyelv. Tehát van F# is. Meg egyébként kismillió másik nyelvet is megírtak .NET framework-e, de a legfontosabb, messze a legfontosabb a C#. Maga a C# kódban, hogy fogjátok látni, az a C-ből, illetve a C++-ból örökli a szintaxisának a legnagyobb részét, tehát a változónevek, az if, a for ciklus, az ilyesmi szintaktikai elemek, ezek a C-ből jöttek egyértelműen. Ezért aztán a Java-ra nagyon fog hasonlítani, mert a Java és a C-ből öröklődött ugyanígy. Olyan szinten, hogy vannak a neten ilyen C#-Java fordítók, amik azt csinálják, hogy gyakorlatilag azt a pár ilyen, van egy pár ilyen magas szintű objektum nevében elt, és azokat átfordítják, és gyakorlatilag ilyen csomó C# kódot egy az egyben lehet áttenni Java-ra, és vice versa, tehát egy C# fejlesztő az olvassa a Java-t, és fordítva. Tehát aki azzal foglalkozott, annak ez is ismerős lesz majd. És maga a nyelv az pedig egy erősen típusos, objektumorientált valami, rendkívül magas abstrakciók vannak benne, tehát az a szépsége, hogy a Microsoft rengeteg abstrakciót rakott bele, amik az embernek az életét könnyebbé teszik. A kedvenc példám az a Link-Q, gondolom szinte mindenki ismeri, az a Language Integrated Query, gyakorlatilag az SQL lekérdező nyelvnek az erejét teszi bele C#-ba. Egy konkrét példa, van egy gyűjteményem, memóriában van egy lista, és abban van sok objektum. És az objektumok embereket tartalmaznak, és rá akarok keresni mondjuk az összes olyan emberre, akinek a nevében szerepel a Bálint szó. Ugye erre egy megoldás az, hogy egy for ciklussal végigmegyek az egyes elemeken, és egy második tömbbe kirakosgatom egyesével a Bálint nevet tartalmazó embereket. A linkkel azt csinálom, hogy fogom a tömböt, nyomok egy pontot, beírok egy ver feltételt, tehát megadom, hogy ver, a név tartalmazza a Bálint kifejezést, és azt mondom, hogy to list. Tehát gyakorlatilag egy ilyen deklaratív nyelv, mintha SQL-ben fogalmaznék meg egy lekérdezést, ott is ilyen select csillag from, ez meg az jelleggel, megfogalmazom, hogy mi az elvárt eredmény, és majd a C# a link-úval ezt lefordítja és végrehajtja. Tehát van egy csomó olyan abstrakció van benne, amik nagyon az embernek az életét meg tudják édesíteni. A C# az egy háttér programozási nyelv, tehát egy üzleti logikát lehet benne írni, és azért aztán társulnak hozzá felületleíró nyelvek is, amivel meg a GUI-t lehet nyilván definiálni. Ezen a téren a legfontosabb a XAML. A XAML-t használja szinte minden Microsoft termék, ami 5 évnél mondjuk újabb. A Silverlight, a WPF, amik ugye a Silverlight az böngészőben fut, a WPF asztali gépen fut, a Windows Phone ugye a telefonon fut, valamint a Windows 8, az meg ugye Windows 8-on fut, nyelve, felület nyelve ez a XAML. Ez pedig egy olyan nyelv, majd fogjuk rá látni a konkrét példákat, amik vektorgrafikusan, relatívan, tehát ilyen felbontás adaptábilisan lehet benne leírni GUI-kat. Mindjárt nézzük, hogy ez mennyire szépen is működik. A XAML, illetve C# íráshoz a használt eszköz, mint szinte minden más MS platformon, a Visual Studio. A Visual Studio-ból a legújabb verzió a 2013-as, és ezen belül pedig vannak különböző termékváltozatok. A Visual Studio családban van az Express, tehát Visual Studio Express rész, ami ingyenesen hozzáférhető, akár üzleti célú szoftverfejlesztésre is. Nyilván kicsit kevesebbet tud, mint a nagyobb fizetősebb Visual Studio verziók, de nincsen kicsontozva abban az értelemben, hogy lehet benne fejleszteni, tehát nem tettek be direkt mesterségesen nagy akadályokat a fejlesztő csapatok elé. Akkor kezd el letörni a Visual Studio Expressnek a hasznossága, amikor több mint 5 ember dolgozna együtt, meg amikor több nyelvre, tehát több platform, mondjuk Windows 4-ra, meg Windows 8-ra egyszerre akarok fejleszteni, akkor is lehet, de akkor már nehézkesebbé kezd válni, mert azok a képességek már nem olyan kiforrottak. És emellett pedig van a Visual Studio-ból Professional, Premium, meg Ultimate, ezek árban növekedő pénzbe kerülnek. Árakat nekünk nem szabad mondanunk, de mindegy, a Visual Studio Professional szerintem bármelyik cégnek a költségvetésébe bele tud férni, és azzal viszont akkor korlátozások nélkül lehet fejleszteni akármilyen platformra. De mindegy, amit most majd látni fogunk, az egy Visual Studio Ultimate lesz, de kb. Ezt az élményt lehetne hozni Express verziókkal is. Ami még szintén fontos, a Windows 8-ból jelenleg kettő van, a Windows 8.0, meg a Windows 8.1. Onnan lehet felismerni azonnal, hogy kinek milyen van, hogy megnézzétek itt. A Windows 8.1-ben van start gomb, a Windows 8.0-ban meg nincsen start gomb. Annyi a különbség fejlesztői szempontból, hogy a 8.1-be belekerült egy pár újabb API, nem is egy pár, nagyon sok, azt 500 újabb API, amiket ilyen Pareto elv alapján válogattak ki, és a legnagyobb fejlesztői fájdalmakat orvosoló API-k kerültek bele. Tehát van benne egy date picker, meg time picker, amilyen banálisan hangzik, de rengeteg szíves megírni egy time pickert, amúgy, ha nincsen. Tehát ilyenek kerültek bele. Annyit kerül tudni, hogyha manapság mindenkinek a Windows 8.1-re való fejlesztést javasoljuk, mert ugye az a modern, a 8.0-ra 8.1-re való update az ingyen van minden usernek, tehát hogy bárki meg tudja csinálni, és csomó ilyen fájdalmat azt orvosoltak a 8.1-ben, ami 8.0-ban még jelen volt. Annyi a mondás, hogy a 8.1-re Visual Studio 2013-mal fejlesztünk, a 8.0-ra pedig Visual Studio 2012-vel. Én azt javaslom nektek, hogy fejlesztetek 8.1-re, a legújabb Visual Studio-val, tehát 2013-mal, és vegyetek belőle vagy egy professionált, vagy nézzétek meg az Expressnek a tudását, hogyha a vásárláshoz nincsen kedvetek. És akkor ez lehet a fejlesztői platform kiindulásképpen. Na, és akkor nyissunk egy Visual Studio-t. Itt van ugye a remek Catcher alkalmazás, és ahogy mondtam, ez már meg van írva, és akkor ennek az elemeit fogjuk egyesével végignézni, és szépen fokozatosan haladva. Aki még nem látott esetleg Visual Studio-t, annak mutatnám, hogy ez egy ilyen több ablakos rendszer, ez itt a fő munkaterület, itt középen, és vannak ilyen mellékablakok, amiket tetszőlegesen lehet előrehozni, elrejteni. Rengeteg ilyen ablak van a Visual Studio-ban, amiket viszont teljesen szabadon lehet áthelyezgetni, átrakosgatni, dokkolgatni. Tehát nagyon barátságos élményt nyújt a Visual Studio. Ez a standard layout, ami úgy néz ki, hogy itt van a Solution Explorer, tehát itt látom, hogy nekem éppen milyen fájlaim vannak, amikkel dolgozok. Tehát nekem éppen van kettő projektem, ez egyikben az osztott kód van, a másikben pedig a felhasználói felület van leírva. Itt alul meg ilyen tulajdonságablak van, tehát nagyjából ez a Visual Studio-nak a kinézete. És maga egy Visual Studio projekt pedig úgy néz ki, hogy van egy, a gyökér az a solution, az a gyökér objektum, egy solution foglalja magába a teljes projektemet, amin dolgozok. Ezen a solutionen belül pedig lehetnek egyes projektek. Egy projekt az alkalmazásnak egy modulja, egy komponense. Én egy MVVM nevű design patternt használok, ami arról szól, hogy a felhasználói felületet meg az üzleti logikát szeparálom egymástól, azzal a célra, hogy később ugyanazt a logikát el lehessen sütni egy másik felület alá is. Tehát, hogy például tudjak majd ez alá tenni egy Windows Phone felületet is. Ezért nekem kettő projektem van, mert ez kettő eltérő típusú komponens. Kicsit rázomulok, hogy jobban lássátok, hogy ez a Windows Store projektem, ebben van benne a GUI, ebben pedig a mögöttes kód. Ez nagyjából a logikája a dolognak. Na, és akkor kezdjünk el megismerkedni konkrétan a Windows 8 appokkal. Most nem fogok új projektet létrehozni, tehát nem fogom végrehajtani, de megmutatom nektek az élményet az új projekt létrehozásnak. Ugye belépek a Visual Studio-ba, és azt mondom, hogy New Project, mire föl fog jönni nekem egy ilyen New Project ablak, amelyben kibírom választani az általam létrehozni kívánt projektnek a típusát. A Windows 8-as alkalmazásokat a Windows Store menüpont alatt találom. Ugye nem igazán tiszta az elnevezés, azért, mert alapból ezeket Metro alkalmazásnak hívták, csak aztán a Metro nevű német cég az úgy gondolta, hogy az emberek gyorsan összekeverik a hipermarketet az alkalmazás fejlesztői modellel, ezért aztán a Metro nevet a Microsoft nem használja azért, hogy elkerülje az ezzel kapcsolatos trademark vitákat. Vannak olyan hírek, ezeket én sem tudom, csak én is híreként ismerem, hogy később ezt modnak fogják majd hívni. De mindegy, egyelőre nem teljesen tisztázott az elnevezés. Hívják ezeket az alkalmazásokat modern alkalmazásnak, hívják Windows Store alkalmazásnak, meg hívják simán Windows 8 alkalmazásnak is. Ha pedig googlistok, vagy most hát keresőmotorban kerestek, mert valami kérdésetek van, akkor úgy javasolt keresni, beírjátok, hogy WinRT, és utána a kérdést. Amikor WinRT, hogyan csinálják egy gombot? Akkor ez a WinRT a keresőmotorban az előszó, mert általában azt szokták használni ilyen kontextusban. Van ez kicsit ilyen zavaros, de ez majd nyilván ki fog tisztulni idővel. Szóval most Windows Store alkalmazásokról beszélünk, és azon belül pedig itt van a különböző projekttípusok. Igazából vannak ilyen előredefinált sablonok, amiből ki lehet indulni, de a fontos különbség, hogy van a blank app, meg az ilyen alkalmazások, amik egy appot hoznak létre, meg vannak az ilyen komponens jellegű dolgok, amik pedig komponenseket hoznak létre. Kettő között az a különbség, hogy az alkalmazás típusok, a felső négy, az egy olyan projekttípus, ami tartalmaz GUI-t, meg tartalmazhat, de nem kötelező neki kódot is tartalmaznia. Ugye, mivel azt mondtam, hogy külön választom a GUI-t meg a alkalmazásnak a backendjét, ezért egy ilyet hoztam létre elsőként. A második projekttípus, amit létrehoztam, az pedig egy igen érdekes valami, ami a viszonylag új a Microsoft világában, ezt úgy hívják, hogy Portable Class Library. Ez arra ad lehetőséget, hogyha olyan appot, olyan üzleti logikát akarok írni, ami több alkalmazás típusra is képes együttműködni, akkor ezt kell választanom, és a következőt tudja. Létrehozok egy PCL-t, tehát egy ilyen Portable Class Library-t, akkor megbírom adni, hogy az én modulom, amit írok, az milyen alkalmazás típusokkal kell, hogy együttműködjön. Minden alkalmazás típus, tehát a Windows Phone, a WinRT, a Silverlight, az más és más könyvtárakat ismer. Ezek között nagyon nagy az átfedés, de nem 100%-os. Ezért a garantálni akarom, hogy az általam megírt kód az olyan, csak olyan osztályokat használ, amik futnak Windows Store-ban, meg Windows Phone-on is, akkor be lehet pipálni, hogy igen, Windows Phone-t akarok, meg Windows Store-ból mondjuk a 8.1-et. Akkor csinálni fog egy meccést a Visual Studio, és csak olyan osztályokat enged nekem használni, amik mind a kettőben benne vannak, ezáltal garantálva azt, hogy az én általam megírt alkalmazás az működik mind a kettő modulon, vagy mind a kettő világban. Amit én írtam, az én kettő projektem az így néz ki, tehát az a Windows Shared komponens, ez képes Windows 8-on, meg Windows Phone 8-on is futni, majd később lehet, hogy emlébe bírunk akkor tenni egy Windows Phone alkalmazást, ami ugyanebben ebben a lévő osztályokat használja, csak Windows Phone-os frontenddel. Ha ezeket létrehoztuk, ugye nem muszáj kettő külön projektet csinálni, de javasolt, hogyha az ember akar fejleszteni Windows 8-ra is, Windows Phone-ra és Windows Phone mellett, tehát akkor lehet kettőt csinálni, de mindenképpen lesz egy ilyen elsődleges projektünk, és akkor ezen belül írjuk magát a Windows 8 alkalmazást. Aki a .NET világában otthon van, ezek a fogalmak ismerősek lesznek, úgy néz ki az alkalmazás, hogy van neki egy belépési pontja, ez mindig az app.xaml. És az app.xaml-höz tartozik egy ilyen code behind file, ami az ő mögöttes kódját tartalmazza, app.xaml.cs, ez a elnevezési konvenció. Ez az app.xaml.cs tartalmazza az alkalmazásnak a belépési pontját. Egy csomó kódot látok, ezt nem én írtam, ez bele volt generálva a sablomba, tehát ez nem az én munkám. Ez a rengeteg kód az annyit tud, hogy az alkalmazás beindul, és földobja az alkalmazásnak a kezdőképernyőjét, csak ugye itt van a belépési pont, itt lehet végrehajtani ilyen inicializációs dolgokat, amiket még az appnak a futása előtt el akarok végezni. Ez tehát a belépési pont. Majd miután ez megvolt, utána az alkalmazás úgynevezett page-ekből, tehát lapokból fog állni. Egy képernyő, vagy egy ilyen user experience az egy page-nek számít, tehát például belemenve ebbe a Vedora alkalmazásba, ez egy ilyen egy page-ből álló web alkalmazás, mert igaz, hogy nem egy, tehát ez ugye egy page, nem navigáltunk sehova, oldalra scrolloztunk, ez egy ilyen XAML file-ba van leírva az egész. És akkor egy ilyen XAML file, mint mondjuk a mainpage.xaml, ami jellemzően a nyitóképernyőnek a neve szokott lenni, az tartalmaz a nyitóképernyőnek a leírását, tehát a felületét XAML-ben, és hogyha azt a modellt követem, akkor ez tartalmazza a code behind-ot is a mainpage.xaml.cs-ben. Ami még nagyon fontos itt, ugye a belépési pont, meg a XAML fájlok mellett, tudok almapákba elhelyezni nyilván erőforrásokat, tehát ide lehetettek képeket, hangokat, videókat, amiket éppen szeretnék, ezek bele fognak kerülni az alkalmazásnak a csomagjába, és magával viszi őket az alkalmazás. Valamint van egy nagyon fontos fájl, amit így hívnak, hogy package.appx-manifest. Ez a manifest fájl, ez szintén kötelező elem, az appx. Tehát ehhez hasonlóan ez is mindig kötelező elem minden Windows Store alkalmazásban, mert ez pedig az alkalmazásnak az összes metainformációját tartalmazza. Ilyen például az alkalmazásnak a neve, ugye catshare, ez fog megjelenni majd. Ez tartalmazza, hogy az alkalmazás az milyen képességeket deklarál. Ugye mondtam, hogy az alkalmazások egy sandboxban működnek, azért, hogy a usert a Windows tudja tájékoztatni, hogy ez az alkalmazás mit is fog csinálni az ő rendszerével, meg kell adni az alkalmazás fejlesztőinek kötelezően, hogy ő miket akar használni. Ilyenek vannak, hogy például akarok netet használni letöltésre, akarom a mikrofont látni, akarok GPS-ezni. Ezeket be kell pipálni. Ha nincsen bepipálva, akkor az adott API használatakor a Windows az egy access deny-dal vissza fogja dobni a kérést, tehát nem fog létrejönni a kérés. Ha viszont be van pipálva, akkor a user rögtön letöltéskor látja, hogy ez az alkalmazás ezeket használja, és a biztonságra kritikus dolgok használatánál még egyszer rá is fog kérdezni már a letöltés után is, mert ugye az a jelenség, hogy amikor az ember letölt valamit, akkor csak azt mondja, hogy persze, akceptálok mindent, hogy ne akceptáljon a user mindent vakon, ezért a kritikusabb dolgokat, mint mondjuk a location, meg a mikrofon, meg a videókamera, azokat még egyszer megkérdezi majd, amikor azokat először ténylegesen használja az alkalmazás. Ezek is itt vannak ugye leírva. Aztán ami még érdekes ezen az oldalon, az pedig a vizuális asszetek, szép magyarosan kifejezve. Minden alkalmazásnak van egy csomó ilyen kötelező eleme, amit tudnia kell a Windowsnak ahhoz, hogy az appot bírja renderelni. Ilyen például a csempéjének a kinézete, ilyen az alkalmazásnak az ikonja. Mondjuk, ha itt keresek egy alkalmazást, mondjuk azt mondom, hogy BKV, akkor meg fog jelenni ilyen kis ikon. Illetve amikor a store-ban böngészek, akkor az alkalmazásokhoz lesz ilyen képernyőkép, hogy tudjam, mit töltök le, miért letölteném. Ezek mind-mind ebben az állományban vannak belekódolva. Tehát, amikor az alkalmazásomat elkezdem fejleszteni, akkor publikálás előtt legkésőbb, de nyilván már akár hamarabb is, végig kell szaladnom ezen az AppX Manifest fájlon, és be kell írnom az alkalmazásnak a nevét, a különféle dizájnokat, elemeket be kell kattintanom, valamint meg kell adnom, hogy mi az, amit akarok használni ilyen képességként. De ez így a magas szintű struktúra, ugye van egy Visual Studio Solution, azon belül egy vagy több projekt. A projektjeim típusa az lehet ilyen PCL, az ugye osztott Portable Class Library, vagy lehet Windows 8 alkalmazás. Azon belül a belépési pont az app.xaml. A metainformációk központi gyűjtőhelye ez a package.appx manifest, ezeket nyilván készen kapom. És fölvetek az alkalmazásba egy vagy több page-et, mint például a mainpage.xaml, ami pedig az appnak a logikáját ténylegesen tartalmaz a felületét, meg akár a logikát is, hogyha úgy írtam meg az applikációt. Na, akkor nézzünk egy-két fogalmat ezzel kapcsolatban. A legelső, amit az ember szokott csinálni egy alkalmazás megírásakor, legalábbis én azt szoktam csinálni, az a GUI-nak a megtervezése. Nyilván a XAML-ben most csak egy ilyen gyors intrót bírok nektek tartani, de szerintem az is érdekes lehet. A XAML-ben alapvetően háromféle vezérlőelem van, amiről érdemes tudni. Az első, azok a layout vezérlőelemek. Ezek a layout vezérlőelemek, ezek igazából semmi sem renderelnek, tehát nem egy gomb, nem egy radio button vagy ilyesmi. Ez mindössze arra szolgál, hogy az alkalmazásnak a keretét, tehát a többi vezérlőnek a helyét kiszabja. Itt van például ez az alkalmazás, ami úgy néz ki, hogy a tetején van ez a fejléc, a közepén van egy nagy fehér része, ahol a maskák megjelennek, és az alján pedig van egy ilyen kis díszítő sáv. Ugye valahogy ez meg kell adnom a fejlécnek, hogy ez mindig felül legyen, itt a maskák azok mindig középen legyenek, és itt pedig alul ennek legyen kihagyva a hely. Ezt egy ilyen layout vezérlővel tehetem meg. A leggyakrabban használt layout vezérlő az a grid névre hallgat, és a következő tudja, hogy a grid az rácsot jelent, és valamely rácsot is kapunk. Ebben a rácsban megbírok adni sorokat, meg oszlopokat. Itt megadtam három sort, és az első sornak megadtam, itt lehet látni fixen, hogy ez a sor ez mindig 120 pixel szélességű. Ezt megbírom adni a designerben, megbírom adni nyilván itt a XAML-ben, ez szépen XML-ben le van kódolva, és hát nem 120, hanem 150 pixel elnézést. Itt van megadva, hogy ennek a gridnek három sora van, egy 150 pixel magasságú, meg egy 5 csillagos és egy 1 csillagos. Ugye a pixel az egyértelmű, a csillag viszont egy érdekes fogalom. A csillag arra készteti a XAML-t, hogy levonja a kötelező elemeket, mint mondjuk az abszolút pixel számot, és maradni fog valamennyi pixel, ugye, ami mindig a képernyőnek az aktuális magasságától függ. Mondjuk egy 1024x768-as képernyőn a magasságból maradni fog, ugye 618 pixel, miután a 150 kötelező pixelt levontam. A csillagnál arányosan azt mondja, hogy ha ez 5 csillag magasságú, ez meg 1 csillag magasságú, akkor összesen 6 részre osztja a képernyőt, amelyből 5 részt ennek ad, 1 részt meg ennek ad. Ezzel lehet ilyen tetszőleges arányszámú képernyő felbontásokat gyártani. És van még egy harmadik érdekes notáció, az pedig az autó. Az autó az pofon egyszerű, azt mondja az adott sornak, hogy olyan magas legyen, amennyi benne lévő elemeknek a magassága. Tehát az ilyen össze fog menni annyira, amennyire éppen össze kell neki mennie. Ezt a gridek tudják sorokra, meg tudják oszlopokra is. És persze a grideket lehet egymásba ágyazni. Tehát mindegyik ilyen, tehát ugye a sorok oszlopok kiadnak majd cellákat, és minden cellán belül el lehet egy újabb gridet, amit ugye újabb alábontással teljesen testre lehet szabni. Tehát ez a grid ez egy rendkívül rugalmas vezérlőelem, mert mindig az aktuális képernyő felbontáshoz igazítja ilyen aránypáros, arányszámos meccésekkel a vezérlőelemeinket, és utána, amikor ténylegesen megalkottuk a griddel a teret, akkor az egyes cellákba tudjuk elhelyezni a konkrétan a user számára már látható vezérlő kontrolljainkat. Tehát abból indultam ki, hogy fölvágtam ezt az alkalmazást három részre, felső sor mindig 150 pixel, 5 csillagos, 1 csillagos. Ez az első típusú vezérlőelem, a layout control. Ebből van még több is, de grid messze a legfontosabb közülük. Általában azt szoktuk használni. A következő vezérlőelem típus az a gyűjtemény vezérlőelem. Visszalépek az alkalmazásba. Ugye lehet látni, hogy nézzétek egyébként meg a Visual Studio-ban, ez egy 100%-os, most már 100%-os zoom. Meg lehet nézni, hogy itt ez ilyen magas, 100%-os zoomban, itt meg ilyen magas. Tehát érezhetően magasabb itt a nagyobb felbontás, mert azért, mert átmérhet ezt a nyilván a felbontásra megfelelően magát a képernyő. Na, miután beléptem, utána ez a következő típusú vezérlőelem, ezek a gyűjtemények. Lehet látni, hogy minden macska az hasonlóan néz ki. Van egy kép alatt a szöveg. Ez azért van így, mert nagyon sok, tehát nem nagyon sok, de van háromféle ilyen gyűjteményes vezérlőelem, amiben elemek gyűjteményeit tudjuk elhelyezni, majd megadhatunk ilyen sablonokat, hogy az egyes kockákban milyen típus, tehát hogy nézzen ki az egyes kockákban lévő elem. Amit itt használtam, ez a Grid View, ez a Windows 8-ban leggyakrabban használt gyűjteményes vezérlőelem, és azt csinálja, hogy ilyen így rakja ki az elemeket. Tehát ő az oldalas scrollozásra megy rá, azért, mert amikor a user egy tableten dolgozik, a tablet általában szélesebb, mint magasabb, ezért aztán kényelmesebb az, hogyha oldalra scrollozgat egy ilyen alkalmazásban. A Grid View ezt csinálja meg, elkezdi letenni az elemeimet olyan módon, hogy minél többet rak egy oszlopba, de hogyha scrollozni kell, akkor inkább jobbra fog scrollozni, mint lefelé. És a Grid View-n belül pedig megadtam egy sablont. A sablonnak az egyes elemei, azok megint csak gridek egyébként, tehát ilyen grideket mondom, tetszőlegesen lehet egymásba ágyazni. A sablonnak minden egyes kockája egy grid, ami tartalmaz kettő sort, egy sort, egy autóméretű sort a szövegnek, fölötte 10 pixelnyi helyet, majd pedig egy tetszőleges méretű helyet a macskának. És akkor azt látjuk ezen a képernyőn, hogy van egy nagy grid, aminek van egy középső sora, ebből a középső sorba bele van téve egy gyűjteményvezérlő, ami további olyan grideket tartalmaz minden egyes rácspontban. Lehet érezni, hogy ezzel igen jó kifejező erővel lehet GUI-kat megadni, és ez mind teljesen vektorgrafikus, vagy mind teljesen ilyen nem hardkódolt pixeleket tartalmaz. Hogyha átváltok most egy kisebb felbontásba, akkor ez tökéletes lesz így. Akkor az lesz, hogy továbbra is, ugye mindjárt vissza fog jönni a képem, azt fogjuk majd látni, hogy továbbra is 150 pixel magas itt ez a fejléc, csak most majd a magasabb, mert ezen a felbontásban több a 150 pixel, mint korábban volt. Ez továbbra is a képernyőnek, a maradék képernyőnek az 1/6-át hasítja le, tehát ez viszont nem lett magasabb, mert ugye ennek a helynek továbbra is az 1/6-át veszi igénybe. Viszont a macskáknál megadtam, hogy legalább 400 pixel szélesre legyen egy macska, ez most már nem fér be egymás alá kettő, hanem egymás mellé kellett őket tennie. Ugye automatikusan szépen átméretezte, mindenféle egyéb programozás meg plusz bűvészkedés nélkül. Nyilván ezek egyszerű példák, de lehet látni, hogy ezekkel az eszközökkel ugye nagyon dinamikusan átméreteződő, jóskálázódó GUI-kat lehet gyártani. És az utolsó elemtípus pedig nyilván a primitív vezérlőelemek, tehát az ilyen elemi atomi vezérlőelemek, amikből egy teljes szettel rendelkezik a Windows 8. Itt olyanok vannak, mint mondjuk ugye van egy ilyen toolboxom, az elvárható vezérlőelemeket meg is kapja, tehát gombokat, képeket, rádiógombot, checkboxot, tehát minden olyan dolgot, amit elvárnánk egy mai modern programozási nyelvtől, azokat itt is megkapjuk, és lehet velük dolgozni. Ugye ezeket tesszük aztán bele a gyűjteményekbe, meg a gridjeinkbe. És akkor ezzel a három elemmel lehet operálni, tehát a layout vezérlőkkel, a gyűjteményekkel, és azon belül pedig a sablonokkal és a bennük lévő primitív elemekkel, ezekből komponáljuk össze a GUI-kat, ugye Windows 8-ban. Még annyit egy kicsivel bővebben belemenve ennek a layout rendszernek a működésébe. Igen érdekes egyébként, hogy egy elemnek a pozícióját hogyan adjuk meg. Nézzük például ezt a kis ikonkát itt a jobb felső sorokban, ez egy tök jó állatorvos író lesz a tesztünkre. Tehát ezt a kis macska ikont itt a jobb felső sorokban. Ez úgy van megadva az ő helye, hogy ugye benne van itt ebben a legfelső sorban. Ez a legfelső sor az ugye 150 pixeles. Az első paraméter, amit megadtam, hogy amikor elkezdek pozícionálni egy elemet, akkor meg kell mondanom, hogy ez milyen, tehát megmondhatom, hogy ez milyen magas, meg milyen széles legyen. Itt megadtam, hogy ez az elem ez legyen mondjuk mindig, hiszem 75 pixel magas, meg 75 pixel széles. Oké, akkor ezt akkor tudomásul vette a Xamarin. A következő paraméter, hogy hogyan legyen pozícionálva az ő szülő objektumán belül. Megadtam neki, hogy ő legyen úgy pozícionálva, hogy vertikálisan középen, de horizontálisan pedig ugye bal oldalt. Ezért alapból ide tenné ki, tehát erre a pontra tenné ezt a képet a Xamarin, mert ugye ez van legbalabbra és legközépebben ezek alapján a paraméterek mentén. Viszont nem akartam, hogy teljesen kin legyen a dolognak a szélén, ezért megadtam neki még egy margót is, egy ball margót megadtam neki, aminek a hatására az originál pozíciójából, tehát innen a sarokból bemozgatja valahány pixellel jobbra. Igen, a ball margót, tehát jobbra tolja be. Ebből a három paraméterből, tehát magasság, szélesség, orientáció szülőn belül, ugye középre, balra, jobbra vagy teljesen kitöltőre, plusz margók, számolja ki a Xamarin minden elemnek a pozícióját. Nem muszáj használni egyiket sem ezek közül. Hogyha például azt szeretném, hogy ez a gyűjtemény vezérlő, ez a Grid View töltse ki a teljes teret, ami rendelkezésére áll, akkor azt mondom, hogy ez a Grid View az legyen középen, tehát legyen ebben a cellában. Az orientációja az, hogy magassága meg szélessége teljes kitöltés, nem adott neki fix magasságot, szélességet, és nem adott neki margót sem. Ezek hatására fölveszi a teljes teret, mert nem kell, nincsen margó, nem kell távolságot tartania, nincsen fix szélesség, magasság, tehát nincsen lehet akkor, amekkora akar lenni. Viszont megvan neki adva, hogy stretchelje szét magát, tehát föl fogja venni a lehető maximális teret, amiben ő benne van. Ugye az lenne esztétikus, ezért aztán kell egy kis felső margó, ugye lehet látni, megadtam itt egy kis felső, van egy 10 pixeles felső margó, ezért nem nyúlik ki teljesen a grid view a hely tetejéig, hanem van fölött egy kis tárhely. Tehát ő neki meg az a parancsa, hogy vegye föl teljes teret, ami a rendelkezésére áll, de hagyjon körbe 10 pixeles szegét. És akkor ezzel a három paraméterrel, magasság, szélesség, margók, meg orientáció, lehet gyakorlatilag bármilyen konfigurációt megadni egyen alkalmazáson belül. Ugye, ha valaki még nem dolgozott ilyennel, akkor egy minimális idő, amíg megszokja, de utána rá fog jönni, ez egy rendkívül flexibilis dolog, amivel szinte bármit le lehet írni ilyen pozicionálás terén. Nyilván erősen köze van a HTML nyelvhez, ugye ott is margókkal operál meg orientációkkal, viszont pár olyan probléma, ami a HTML-ben azért komoly szívás, az itt pofon egyszerű, erre az iskola példa az a vertikális pozicionálás. Ugye a HTML-ben középre tenni valamit így, nagyon egyszerű, megadom, hogy text align center, és már is középen van. Viszont így pozícionálni valamit középre, az már necces. Ahhoz akkor ott lehet szórakozni mindenfélével. 50%-os margókkal, meg fekete mágiával. Itt annyit mondok, hogy a vertical align az center, és kész is vagyunk. Jó, tehát ez a layout nyelv, ugye ez a XAML így néz ki, és akkor ennek segítségével lehet megadni az alkalmazáson felületét layout vezérlőkből, gyűjteményekből, meg primitívekből. Na, haladjunk egy picivel tovább. Ugye azt már láthattátok, hogy ugye megalkottam a vezérlőt, itt van leírva, hogy itt van ez a grid view, és a grid view-n belül pedig ékes XAML nyelven leírtam, hogy benne legyenek ilyen helyek, ahol képek vannak, meg szövegek. A tartalmát ez honnan nyeri? Erre több mód is van, de a legérdekesebb és legjobban használható ezek közül a data binding, adatkötés. Ugye van arra lehetőség, hogy imperatívan megadjam, hogy ebbe a vezérlőelembe beleteszek 5 macskát, pont. És akkor C-sharp kódból megadom, hogy hozzáadok egyesével ennek az elemnek ennek a kontrollnak az elemeihez 5 darab macska objektumot, és akkor meg is vagyunk. Ennél sokkal elegánsabb a data binding, az adatkötés, ami ezt kiszervezi az operációs rendszer számára. És a következőképpen néz ki, figyeljétek. Itt van ez a Windows Shared komponens. Ebben a Windows Shared komponensben van egy ilyen objektum, és ennek az objektumnak, ennek a main modellnek az egyik tulajdonsága egy ilyen cat images. Ez egy lista. Tehát lehet, ez egy C-sharp kódban megírt lista, ez a cat images. Kódban van. Most ez föl lesz töltve aztán a netről macskákkal, de ez most nem fontos, hogy hogyan. Lényeg az, hogy ebben vannak benne a macskák C-sharp kódban. És nem azt mondom, hogy akkor írok egy for ciklust, ami egyesével ennek az elemeit depakolja a vezérlőelembe is, hanem helyette adatkötést mondok. Azt mondom, hogy itt a mainpage.xaml-ben megadom, hogy ennek a kontrollnak az elemei, az item source, tehát az elemeket honnan vegye, az egy adatkötésen keresztül kösse be a cat images-re. Gyakorlatilag megadok egy kifejezést, hogy te erre a kifejezésre kössél rá. Ő futás időben értelmezni fogja ezt a kifejezést, látja, hogy a cat images az egy lista valahol a code behind-ban, és akkor annak a tartalmát maga a Windows bele fogja tenni a vezérlő elemembe. Ez azért jó, mert az ilyen értékadásokat nem kézzel kell megírnom, nem imperatívan kell megírnom, hanem deklarálom, azt mondom, hogy akkor kösse be magát mondjuk erre a kifejezésre. Ez egy igen erőteljes valami, mert ez nem csak egy, hanem kettő irányú is tud lenni. Általában azzal szoktunk dolgozni, mert erre is látunk később példát, hogy a kötés az két irányú, mondjuk bekötök egy szövegdobozt egy változónak az értékére. Amikor a változó értéke változik, akkor megváltozik a szövegdobozban lévő szöveg. Amikor a szövegdobozban átír valamit a user, akkor a változó rögtön befrissül. Ezzel írunk mondjuk Windows-on ilyen settings oldalakat. A settings oldal az nem más, mint egy ilyen adatkötésekkel ellátott vezérlőcsoport, valamilyen mögöttes adatstruktúrára van rákötve, és nem kell nekem megírni a kódot, ami majd manuálisan másolgatja a szövegdoboznak a tartalmát jobbra-balra, hanem annyi van, hogy kirakom a usernek ezt a GUI-t, ő írogatja rajta a dolgait, majd miután befejezte és megnyomta az OK gombot, utána én rögtön kibírom olvasni az általam használt változókból az user által megadott értékeket. Ez a data binding, ez egy rendkívül erőteljes valami. Nem mondom, nem kódból kell föltölteni a paramétereket, hanem simán csak ilyen kifejezése segítségével. Na és ez adja az alapját, ez a data binding motor, a korábban már említett MVVM mintának, vagy patternnek. Ez nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy megírom egyszer a üzleti logikát, ilyen objektumok képében megírom a logikát, és minden olyan tulajdonság, amit később ki akarok tenni a user számára, az ilyen változókban van elmentve, amik kívülről hozzáférhetőek. Majd megírom a XAML-t, vagy megírom a GUI-t, és a GUI-t azt rákötöm ezekre az objektumokra. Ami azért jó, mert ezekre az objektumokra nem csak egy, hanem többféle GUI is ráköthető. Tehát, hogyha megírtam ezt Windows 8-ra, utána simán melibírok tenni egy Windows Phone-os projektet, ami ugyanezeket a kötési kifejezéseket használja, csak a saját vezérlőire. És akkor ugyanezek a kötési kifejezések a Windows Phone-on is elsüthetőek, ugyanezekre az egyszer megírt központi objektumokra mutatnak, csak nem a Windows 8-ba, hanem a Windows Phone-os kontrollokba kötöm be akkor azokat a megírt változókat. Ennek ugye az az ereje, hogy egy laza csatolás jön létre a kód, tehát a kód meg a GUI között. Nem én kötöm össze kézzel a kódból a adatot meg a vezérelemeket, hanem ezt a kötést helyettem a Windows végzi el, vagy a Windows Phone, és így aztán simán bírok ugyanaz fölé a Code Behind fölé egy másik GUI-t rácsatolni, mert ugye a Code Behind az nem tud arról, hogy őt hova kötöttem be. Ez igazából a kulcs szó. Tehát, hogy a Code Behind az nem tudja, hogy hova van bekötve, majd a Windows elvégzi a változóknak az átmásolgatását. Csak az egész alkalmazás erre az adatkötésre épül rá, mint általában minden, amit ilyen modern alkalmazások terén írunk. Ugye megírtam egyszer ezt a code behindot, van benne egy ilyen cat images tulajdonság, ami valahogy feltöltődik, és megírtam hozzá egy GUI-t, amit rákötöttem erre a cat images tulajdonságra, és szépen felolvassam, hogy a Windows annak az értékét beteszi ide, és alatta pedig ez itt a sablon, tehát ez itt a sablon már maga, és a sablon pedig úgy olvassa be magába az egyes macskás képeket és szövegeket, hogy a sablonban megvan adva, hogy a sablon álljon egy képből meg egy szövegből, és amikor a gyűjtemény vezérlő magába szívta a macskákat, akkor ugye létrehoz minden egyes macska objektumnak egy ilyen sablon példányt. A sablon példányon belül pedig az adott macska elemnek a képére meg a szövegére kötöm rá a konkrét vezérlő elemeket. És így lesz aztán az, hogy itt ez egy gyűjtemény, a gyűjtemény maga az, hogy rá van kötve a gyűjtemény vezérlőre, az egyes konkrét cellák pedig az egyes konkrét objektumokra vannak rákötve, és azoknak a title meg image tulajdonságát használják föl a saját renderelésükhöz. Na ez a data binding, ez kávé mindennek az alapja. Ki az, akinek ez alapján sikerült jól elmagyarázom ennek a data bindingnek az értelmét? Ki az, aki úgy érti, hogy ez most megvan? Jó, ez így. Oké, akkor invertálom. Ki az, akinek van még esetleg kérdése ehhez? Oké, Novák úr, neked azt nem hiszem el. Jó, tehát ez a data binding, ugye adatkötéssel a vezérlő elemeket rákötetem a Windows-zal a mögöttes adatforrásomra. Jó. Na most akkor nézzünk ennyi grafikázás, meg felülettervezés után egy kis kódolást, hogy ez hogyan néz ki XAML-ben. XAML az egy eseményvezérelt környezet, tehát megtehetem azt, hogy van nekem egy objektumom, mondjuk ez a grid view, és szeretném, hogyha ezzel a grid view-vel valami történik, akkor kódot futtatnék le. Mondjuk itt a catcher alkalmazás, és azt akarom, hogyha a user rákattint valamelyik macskára, akkor dobja fel a Windows a megosztó felületet, amin ezt megbírom osztani másokkal azt a macskás képet. Ez úgy történik XAML-ben, hogy itt van a vezérlőelem, itt van ez a cat grid view vezérlőelem, és ennek vannak különféle eseményei, ahogy ezt megszokhattuk ezer más programozási nyelvben, amiket el lehet kapni. Mondjuk van ilyen kattintás, megváltozott a kijelölés, át lehet méretező, stb. Ezer millió ilyen esemény van. Persze ezeket nem kell fejből tudni, mert van egy szép lista itt a Visual Studio-ban. És ebből a listából én kiválasztottam, hogy kezelni akarom ennek az elemnek a Selection Changed eseményét. Duplán rá kell kattintani, mire átdob engem a Code Behind-ba. Tehát most, amit szerkeztek, az ennek a main page XAML file-nak, a mainpage.xaml.cs file-ja, tehát a hozzátartozó kódot szerkeztem éppen, és akkor ebben írok egy közönséges C-sharp metódust, ahogy ezt mondom, ezer millió más .NET-es frameworkben is tehettem, amivel kezelni bírom az eseménynek a megtörténtét. Tehát erről szerintem elég is ennyit tudni, mert szerintem ezt a patent már mindenki látta ezer helyen. És akkor ezen belül pedig sima C-sharpban tudok majd operálni, tehát mondom, ez a C jellegű C-sharp nyelven tudom megírni a parancsaimat. És akkor így néz ki az eseményvezérlés, hogy minden egyes XAML elemnek vannak különféle eseményei, amiket elbírok kapni, és a code behind-ból kívülről őket szolgálni. A következő téma az a, most egy konkrét Windows feature-t nézzünk meg, ez a megosztásnak a működése. Ugye nekem az nagyon tetszik ez a feature, hogy az alkalmazásomból megbírok valamit osztani mondjuk Facebookra, vagy e-mailben, vagy akár könyvezőként elbírom menteni, úgy, hogy nekem igazából sosem kell a Facebookkal kommunikálnom. Ugye erről már volt szó, az alkalmazásom ilyenkor megosztó forrásként működik, és azok az alkalmazások, amik megosztó célként képesek befogni az általam kiadott tartalmat, esetünkben egy URL-t, azok itt megjelennek a Windows által. Most, ha azt akarom, akkor ezt a macskás képet simán kibírom tenni Facebookra, vagy elbírom küldeni a Tibinek e-mailben, mert ugye ez a standard demo elem, akkor beszél ugye, hogy itt van a macskás image, már el is bírom küldeni ugye e-mailen keresztül. Az előbb ezt látok, ezt a megosztó képességet. Ez konkrétan úgy néz ki, most erről nézzünk egy gyors kis demót, mert most ide pont bepasszol, hogy ez is egy esemény vezérelt valami. Amikor ez a share ablak följön, akkor a Windows beszól az alkalmazásnak, hogy figyelj, valaki meg akar osztani tartalmat tőled. Ez azért van így, azért a Windows szól nekem is nem fordítva, mert bármikor bírom azt mondani, hogy meg akarok osztani. Tehát belépek ide a programba, azt mondom, hogy megosztás. És a Windowsnak ugye be kell szólni az alkalmazásba, hogy akkor milyen tartalmat lehet megosztani, mert a user éppen azt akar. És akkor ennek a megosztásnak a működése éppen annyi, hogy ezt az eseményt kell elkapnom, erre fel vagyok iratkozva, elkapom, és amikor ez lefut, akkor egy ilyen objektumba beleteszem azt, hogy én mit akarok megosztani, esetünkben csak egy URL-t, ugye itt az URL, amit beírok az objektumba. És akkor a megosztásnak a működése az annyi, hogyha én magam akarom azt kezdeményezni, akkor a Windowsnak szólnom kell, hogy dob már fel az ablakot. Tehát a következő történik, a user rákattint a macskára, ez az esemény lefut, én meghívatom a Windows-zal a megosztó képernyőt, akkor ki fogja dobni, és vissza fog nekem szólni, hogy oké, mit akartál megosztani, azt pedig itt szépen kiszolgálom ebben az eseménykezelőben. És ez meg a megosztásnak a működése, ez is közönséges eseményvezérelt kód, tehát itt sincsen igazából semmi ördöngösség, csak egy eseményt kell elkapnunk, és egy pár sor kódból lekezelnünk. És mondom ezt, nyilván nem ismerem még mindenkinek az alkalmazását, érdemes ezen elgondolkozni, mert ez egy nagyon egyszerű, tehát tényleg egy T-sor kódból implementálható feature, viszont tök jól tud kinézni, tök elegánsan tud működni. Oké. Nézzük a következő dolgot, akkor ez volt a share. Amire mindig szükség van, amikor az alkalmazások 95%-ában szükség van rá, az a settings. Erre vagy azért van szükség, mert az embernek vannak beállításai, amiket egy userrel meg akar tetetni, tehát vannak ilyen paraméterek, standard settingek, amiket akarunk állítatni, vagy pedig azért, mert az alkalmazást ki akarjuk tenni a store-ba. A store előadásban majd lesz erről bővebben szó, van egy pár dolog, amire a store csapat háklis, és ezek egyike a privacy policy kérdése. Minden alkalmazás, ami internetet használ, annak kell tartalmaznia egy rövid szöveges leírást, tehát nem ilyen jogi formulát, hanem csak egy pár mondatos leírást arról, hogy mire használja a netről leszedett adatokat, illetve mit küld vissza a szervernek. Hogyha ez a privacy policy nincsen benne az alkalmazásban, akkor 90%-ig vissza fogja dobni a store-ból. És ezt a privacy policy-t is oda kell elhelyezni, ahova a settingeket elhelyezem. Azt ugye már néztük egy párszor, az alkalmazás beállításait úgy bírom elhelyezni, hogy föl kell iratkoznom egy másik eseményre, amit a Windows akkor dob, amikor a user kihúzza ezt a settings párbeszéd panelt, és az itt lévő elemeket én bírom paraméterezni. Most nem tudom sajnos zoomolni, mert itt nem működik a zoom, de azt kell látni, hogy ez a párbeszéd panel áll egy rész egy kötelező részből, ezt a Windows mindig beleteszi, ezek a legfontosabb géppel kapcsolatos paraméterek, ez mindig legyen látható, amikor a user beállítások között van. Ami viszont a tetején van, azt én bírom beállítani, tehát ide az elemeket én bírom berakatni az alkalmazásommal. És ide tudom akkor betetetni egyrészt a saját beállításaimat, akár több ilyen panelt is, meg ide lehet betenni majd a privacy policy-t egy sima link formájában. Egy hagyományos klasszikus beállítási panel az így néz ki, erre van egy szabványos kontroll, és akkor ezen a szabványos kontrollon belül bírom fölvenni, létrehozni az én saját beállítások paneljeimet, és ez mindenhol így néz ki, tehát átmegyünk gyakorlatilag bármilyen alkalmazásba, ami beállításokat tartalmaz, az mind ilyen lesz. És átmegyünk egy Microsoftos alkalmazásba, itt is előszedem a beállításokat, ez is így néz ki, ugyanezt a sablont használja, ez egy ilyen Windows 8-as konvenció, minden app ezt a dolgot kell, hogy használja. Szerencsére ezt megírni nem túlságosan nehéz, következő kell hozzá. A projektben nyilván bármikor vehetek fel új elemeket, az egyik lehetséges új elem, az ugye vagy egy külön page, vagy pedig vannak ilyen különféle speciális page-ek, ezek egyike az ez a settings flyout. Ez a settings flyout, ez egy olyan kicsi oldal, ami pont azt tartalmazza, amit ott a settings elvárt, tehát ilyen úgy van megdizájnolva, van rajta kis visszafelé gomb, egy ilyet kell fölvennem az alkalmazásomba, én ezt meg is tettem, itt van benne az általam fölvett settings flyout, ugye elhelyeztem rajta az általam használni kívánt kontrollt, majd ezt bekötöttem a megfelelő eseménybe. A Windows arról is eseményt dob, hogyha valaki kihúzza azt a beállítások panelt, itt van szépen lekezelve, itt van ez a commands requested, és nekem azzal kell válaszolnom, hogy milyen parancsokat akarok elhelyezni ebben a listában, és akkor egy parancsot megadtam a megfelelő szintaxissel, megint csak egy pár sor kód, megadtam, hogy ez a parancs dobja föl ezt a settings flyoutot. Tehát ennek a bekötése is ennyi, eseményt elkapok, a Windows bekérdez, hogy milyen parancsok vannak, visszaadom a listát, azokat pedig ő szépen kiírja magára arra a felületre. Jön a következő érdekes kérdés, ez eddig szuper, akkor is ez a settings flyout ez meg fog jelenni. Van rajta ez a control. Viszont amikor a user azt állítgatja, akkor szeretném följegyezni annak az értékét, hogy amikor az alkalmazás később fut, akkor is ugye meglegyen. Itt ugye már szükségünk van arra, hogy írjunk a fájrendszerbe, és most erről is szólnék egy pár szót. Én mondtam már korábban, hogy ezek a modern alkalmazások a fájrendszerhez korlátozottan férnek hozzá a user biztonsága meg a alkalmazás tisztasága érdekében. Egyrészt van nekik egy saját terhelyük, ahova bármit leírhatnak, ott a teljes írásjavaslási joguk van, bármilyen fájlt elbírnak oda helyezni, aztán még a méret sincsen korlátozva, annyi a hely, amely a usernek a gépén elfér. Viszont ezen kívülre nem írhatnak, csak olyan módon, hogyha a user egy ilyen pickeren keresztül, egy ilyen privacy panelen keresztül explicit kiválasztott egy fájlt. Egy ilyen pickert meghívni annyi, hogy egy sorkodba beírom, hogy picker.open, és akkor ki fog nyílni ez a panel. Viszont ami sokkal fontosabb, hogy hogyan bírok fájlokat konkrétan írni és olvasni. Erről a saját tárhelyemről azt kell tudni, hogy igazából nem is egy, hanem kettő tárhelyem van. Egy lokális, meg egy roaming. A lokális, amit a lokális tárhelybe írok le, az helyben lesz ezen a gépen. Amit a roamingba írok, az viszont szinkronizálva lesz annak a usernek a különböző Windowsos gépei között. Amikor a user belogol egy Windows 8-as gépbe, akkor csinálhatja azt is, hogy Live ID-val logol be, ugye Windows Live ID-val, és tudja figyelni a Windows, hogy melyik gépeken használja még ugyanezt a Live ID-t. Akkor az ugyanaz a user lesz majd. És azok a programok, amik ennek a usernek a nevében a roaming tárhelyre írnak, azok ugyanannak a usernek a más gépein, a saját roaming tárhelyben ugyanazt megtalálják majd. De most van egy konkrét projekt, ahol éppen ezzel szórakozunk, ez egy alkalmazás, aminek kisebb fájlokat, ilyen projekteket kell felírnia egy listába. Ott azt csináltuk, hogy van egy ilyen központi index lista, ebbe ír bele mindent a program, és amikor a user megnyitja ugyanazt a programot egy totál másik gépen, akkor mindenféle plusz mahináció nélkül ugyanazt a listát látja majd, tehát a beállításai szinkronban lesznek a gépei között. Ebben az a szép, hogy ez fejlesztői részről nulla munkát követel meg, annyit követel meg, hogy megmondjam, hogy amikor a fájlt leírom, akkor a roaming mappába teszem, egy konstans kell beállítani. És maga a Windows majd a SkyDrive-on keresztül, maga a kis okos fejével meg fogja oldani a szinkronizálást. Tehát ebben az a jó, hogy mondom, ez ilyen nulla munkával lehet egy gépek között szinkronizáló appot írni. A Windows Phone is még ebben nincsen benne, tehát a Windows Phone még ez nem lesz felszinkelve, vagy nyilván az is várható lesz korábban vagy később. De Windows 8-ban ez biztos, hogy tök jól működik. És akkor még egy fontos dolog itt a settingek tárolásával kapcsolatban. A Windows 8-as programonak ugye van ez az életciklusa, hogy amikor a háttérbe kerülnek, akkor nem futnak. Ezért aztán az a javasolt mondás Windows 8 programok esetén, hogy a beállításokat, meg minden egyéb paramétert, amit a user előállít információt, azt folyamatosan tároljuk le, rögtön akkor találjuk le, amikor le lehet tárolni. Ne legyen egy külön save gomb, hanem rögtön, amikor valamit csinált a user, azt rögtön mentsük le. Azért, mert a user bármikor el tud váltani a programból, aztán soha többet nem jön bele vissza. Tehát itt nem az van, hogy megnyitom a programot, használom, aztán kilépek, hanem itt igazából nincs is külön exit gomb. Kiléphet a user a programból, de jellemzően nem fog belőle kilépni, mert az a mondás, hogy tableten ugye dolgozott a kezével, és elfelejti a háttérbe kerülő programokat. Ezért az a mondás, hogy amikor a user csinál valamit, azt rögtön mentsük el diszkre, vagy ebbe a roaming tárhelybe. És ennek a legjobb eszköze, én ezt a pattern szoktam használni, ez most nem egy Microsoftos hivatalos mondás, ez csak az én tapasztalataim szerint egy jó valami. Azt szoktam csinálni, hogy írok egy ilyen központi off-state manager osztályt, van egy osztályom, és ez az osztály, ez karban tart egy ilyen off-state nevű változót. Ez a változó tárolja el az összes általam tárolni kívánt adatot. Most én egy dolgot akarok tárolni, egy igaz-hamis változót, ami mutatja, hogy a user azt a settinget, amit ezelőbb láttunk, azt milyen értékre konfigurálta be. Ugye itt volt a catcher, és a user itt megadhatja a beállítások között, hogy akkor ez most igen vagy nem, ebben a programban. Ez egy boolean változó. Ezt a boolean változót letárolom ebben az osztályban, ebben az AppState osztályban. És amikor az AppState megváltozik, akkor pedig lementem Winchesterre. És itt főleg egy érdekes kérdés, ami az MVVM patternrel kicsit összebír akadni. Ugye az, hogy a diszkre mentek, az egy Windows 8 specifikus dolog. Mert a diszkre másként bírok írni Windows Phone-ban, meg másképp bírok rá írni Windows 8-ban. Viszont mégis szeretném, hogyha ez a változó, ez központira lenne kezelve a központi üzleti loginkánkban. És itt még egy fogalom, és utána az egész témakör már világos lesz, és az egészet még egyszer végignézzük. Ez pedig a, nagyon szép neve van, ez a dependency injection. A következőt csinálom, beindul a programom, itt van a program, beindul itt a belépési pontja. Létrehozok egy példányt ebből a központi üzleti logikából, ebből a main model objektumból, amit ugye korábban már látunk egy pillanatig. Ez a main model tartalmazza a központi logikát, ebbe vannak bele az én általam használt objektumok. Majd amikor létrehozom a main model objektumot, akkor átadok neki ilyen kis vezérlő dolgokat azokra a területekre, amiket külön-külön kell kezelni a Windows 8-ban meg a Windows Phone-ban. Megadom, hogy a main model ugye központilag kezeli a fájtárolást, de a fájtárolásnak a konkrét implementációja egy interfészen keresztül az itt kerül bele. És akkor a main model úgy van megírva, hogy amikor ő menteni akar egyet, akkor ő a mentési parancsot kiadja a saját interfészén keresztül, és az interfész mögött pedig olyan objektum van, amit én itt a futási idő kezdetén bepasszoltam neki. És az a jó, hogy ha Windows 8-on fut az alkalmazás, akkor egy Windows 8-as osztály lesz amíg az interfész mögött, ha még Windows Phone-on fut, akkor egy Windows Phone-os osztály lesz az interfész mögött. Összefoglalva az egész sztorit. Következőképpen működik ez a setting dolog, és az nagyjából csomó mindent tartalmaz, amit idáig néztünk. Belép a user az alkalmazásba. A setting maga ezen a settings appin keresztül húzza be a Windows. Ebben van egy vezérlő, ami adatkötéssel rá van kötve, kétirányú adatkötéssel rá van kötve a main modellre. A main modell pedig, amikor érzi, hogy megváltozott ez a változó, mert az ugye el tudja kapni, akkor ki fogja menteni a változónak az értékét rögtön a diszkre. És a mentés pedig úgy csinálja meg, hogy a mentés ugye máshogy néz ki Windows 8-on meg Windows Phone-on, de amikor maga az a main modell létrejött, akkor ő beszívott magába egy ilyen referenciát arra az osztályra, ami a adott implementációt tartalmazza, és akkor a mentésnél a specifikus osztályt, ami Windows 8-as vagy Windows Phone-os, azt hívja majd meg. És így aztán külön van szedve a logika, de a konkrét dolgok, amik eltérnek a két platform között, azok ugye ezzel meg vannak oldva, a konkrét mentőke az itt van benne a Windows 8-ban, viszont a mentési parancsot ezt majd ez a központi main modell fogja kiadni egy interfészen keresztül. És akkor ezzel látunk egy csomó egymásba kapcsolódó fogalmat, hogy a settingeket, az adatkötést, ami kétirányú, meg láttuk a fájba mentést, és ezt a dependency injection-os megoldást is. Ennek a működéséken nagyon egyszerűen tesztelhető is. Belépek a catcherbe, most az, hogy igazán van, átveszem hamisra. Kilépek a catcherből Alt+F4-et, most nem fut. Visszalépek a catcherbe, és még mindig hamis. Hoppá, nem ez az, hanem még mindig hamis, ugye. Most átrakom true-ra, ugye megint megismétlem ezt a ciklust, és visszalépek bele újra. Akkor ugye megint igaz lesz, tehát valóban működik ez a dolog. És akkor emögött pedig gyakorlatilag a teljes apparátus ott van, amit ideig beszéltünk. Ugye följön a settings, adatkötéssel ezt egy beírja egy változóba ennek az értékét. A változó az észreveszi, amikor megváltozott és rögtön ment egyet. A mentés pedig egy ilyen dependency injection-ös kívülről megkapott referencián keresztül csinálja, hogy a központi független kódbázis is tudjon működni Windows-tól meg Windows 8-on. Tehát Windows 8-on meg Windows Phone-on egyaránt, holott máshogy működik a menedzsés a két platformon. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, amit gyakran szoktunk használni. Oké? Még egy dolog a fájloknak az írásáról. Magukban a fájlokban egyébként konkrétan a korábban megszokott módon írunk, tehát fogunk egy fájlt, és abban egy streammel, tehát ilyen file streammel beleírunk, tehát az úgy működik, mint szinte bármilyen másik platformon. Még egy dolgot ajánlanék a figyelmetekbe, ez pedig a json.net nevű könyvtár. Mi van? Igen, így van. Tehát az a json.net. Ez a json.net, ez egy nagyon gyakran használt könyvtár ezeken a platformokon, és azért érdemes róla tudni. A JSON ugye egy adat leírási formátum, olyan, mint az XML. Ugyanarra jó, mint az XML. Az XML ugye tudjuk, ilyen tagekkel írja az adatokat, a JSON pedig kicsivel másabb, ilyen tömörebb formában írja ugyanazt, mint amit az XML is lebír írni. És a json.net az arra jó, hogy fogok egy tetszőleges .net objektumfát, van benne objektumok, listák, minden egymásra van benne referálva, és a json.net alkalmas arra, hogy ezt egy stringé konvertálja. Tehát egy JSON típusú stringé, egy közönséges karakterláncák kódolja, amit simán lebírok menteni egy fájlba. Az benne a pláne, hogy ilyen sorosító, ilyen szerializáló módszerek, amik objektumokból stringeket csináltak, ideig is léteztek már természetesen, ez nem egy új gondolat magában. A json.net ez egy nagyon teljes és nagyon gyors valami, képes kezelni mondjuk a körkörös hivatkozásokat, elbírja menteni a .net objektumoknak a nevét, Tehát egy teljes körű megoldást ad erre a szerializációs problémára. Ezt azért mondom, mert ugye erre szinte mindenkinek szüksége lesz majd, hogy mondjuk beállításokat lementsen a diszkre, és a konkrét lementéshez javaslom ezt a JSON.NET állományt, amivel az objektumokból stringet lehet csinálni, azért, mert ezzel van a legkevesebb szívás őszintén. Tehát, hogy nagyon, nagyon gyorsan működik, és az összes ilyen problémás esetet, mint a körkörös hivatkozások, meg nagy objektumfák, meg ilyesmi, azok a gond nélkül tök gyorsan kezel. Maga a JSON.NET egy ingyenes könyvtár, de nem a Microsoft írta, de annyira jó, hogy az MS saját termékeiben is ez megtalálható már egyébként. És úgy lehet hozzájutni, hogy az ember beveti a Nuget-nek a csodáját. A Nuget-et talán ismeritek már, az egy ilyen csomag kiszolgáló. Ugye vannak ezek a library-k, amiket a fejlesztők használnak, és az velük a baj, hogy van egy DLL-file bennük, van benne readme, ezt azt amazt be kell referálni. Ez egy ilyen komplex művelet, ezt leszedni mondjuk egy külső weboldalról. A Nugettel nem kell. A Nugettel az ilyen könyvtárak megvannak egyetlen központi szerveren, egy óriási adatbázisban. És amikor valamit be akarok tenni az alkalmazásomba, olyan, mint amikor legózok. Fölmegyek a Nugetre, a Visual Studio-ban azt mondom, hogy Nuget, lássuk, mi van benne. Azt mondom, hogy rákeresek el a JSON.NET-re, és föl fog jönni az adatbázisból a JSON.NET. És azt mondom, hogy oké, install. Mire a központi szerverről leszedi a Visual Studio a szükséges DLL-fájlokat, és ezt a LEGO kockát beletette az alkalmazásomba, innentől kezdve a JSON.NET használható számomra, mert bele van legózva az alkalmazásnak a fájai közé. És amiért ez tök jó, hogy ez automatikusan frissül, tehát hogyha a fejlesztő kérde egy új verziót, akkor én egy kattintással kértem azt, hogy oké, kérem az új verziót magamnak, és nem kell kézzel szórakozni a referenciák hozzáadásával. Ez ugye minden Microsoft platformon használható, de itt a Windows Phone-nál meg a Windows Store-nál kimondottan jellemző, hogy szinte minden külső könyvtár az erre van föltéve, beleértve ezt a remek JSON.NET dolgot is, amit ugye most használtunk. Oké, szuper. Akkor ezzel már láttuk ugye a GUI-t, beszéltünk a code behind működéséről, adatkötésről, settingek mentéséről. Nyilván ez most jó tömör, amiket elmondok, de ezt a mintaprogramot meg fogjátok majd kapni, tehát láthatjátok már ezt a kódot ti magatok is kicsivel nyugodtabb körülmények között. Valamint lesz, hogy mondom hozzá könyv is. Most az a cél, hogy a legtöbb ilyen fogalmat lássátok, aztán majd ennek a pontos megtanulására később lesz még bőven időtök nyugodtabb körülmények között. Na, következő dolog, ugye a file írás mellett, meg egyebek mellett, amire szinte mindig szintén szükség van, a szolgáltatások igénybevétele, kommunikálás az internettel. Erre a modern alkalmazások gazdag eszközkészletet kínálnak, egyrészt lehet használni hagyományos webszolgáltatást. Tehát aki WCF-ben, vagy ASMX-ben, vagy akármilyen más technológiában írt egy hagyományos webszerviszt, azt innen is tudja használni. A megszokott dotnetes módon azt mondja, hogy add reference, vagy add service reference, beírja az URL-t, és a modern alkalmazás pedig kapcsolni fog arra a webszervisztre, hogy ezt eddig is megtette. Tehát ez ügyben nincsen változás, ez tök jó hír. Egyébként ez Windows Phone-ban is így működik. Arra is van lehetőség, hogy REST API-val beszélgessek, tehát ilyen RESTes, ugye a REST API egy olyan API, amit HTTP kérésekkel keresztül lehet hívni, és XML-ben majd JSON-ben adja vissza az eredményét. Ezt is tudja kezelni a modern alkalmazás, nyilván van arra lehetőség, hogy URL-ekre egy saját könyvtáron keresztül küldjek kéréseket, és a visszajövő eredményt, ami XML vagy JSON, ezt pedig bekonvertáljam saját .NET-es objektumokká. Ugye erre megint csak a JSON.NET lesz majd alkalmas, aki nem csak odafelé tud szerializálni, hanem ha kapok egy JSON választ egy szervertől, akkor abból tud .NET objektumot is csinálni nagyon könnyen. De lényeg az, hogy a webszolgáltatások mellett a RESTes, tehát XML-t vagy JSON-t visszaadó szolgáltatások is teljes körülön használhatóak. Ezzel semmi gond nincsen. És van még egy érdekes lehetőség. Ezt ajánlom a figyelmetekben nagyon könnyűvel dolgozni. Ezt az Azure Mobile Services névre hallgat. Ez az Azure Mobile Services, ez egy Azure-os felhős szolgáltatás, és arra való, hogy van egy pár tipikus dolog, amit a mobil alkalmazások elvárnak a saját szerver oldaluktól. Ilyen például, hogy lehessen a szerver oldalon letárolni adatbázisban sorokat mondjuk. Vagy lehessen a szerver oldalról push üzeneteket kiküldeni az alkalmazásunkba. Ezek az alkalmazások, ezek nem web service-t, meg nem JSON-t használnak, hanem egy ilyen Mobile Services backendet. Ez úgy néz ki, hogy én létrehoztam Azure-ban ezt a szolgáltatást, megadtam neki, hogy legyen benne két adattábla, egy Cat Images tábla, meg egy regisztrációs tábla, és a maskák, azok a maskák, amiket látunk, azok konkrétan ebben az Azure-os adatbázisban vannak föltöltve. Mondom, lehetnének ezek egy hagyományos SQL szerverben is, amit valami web service-en keresztül érek el, de nem akartam ezzel dolgozni, helyette egy Azure-os, készen kapott ilyen adatbázis szolgáltatást vettem igénybe erre a célra. Amikor az alkalmazás beindul, következő történik. Ugye beindul az alkalmazás, létrehoz egy példányt ebből a main modellből, és a main modellben ugye benne van ez a cat images, amit szeretnék valahogy föltölteni az éles cat image-ekkel a netről. Ezért, amikor beindul a program, akkor meg fog hívni egy ilyen refresh dolgot, és ez a refresh fog elmenni a mobile service-ből, és lehúzni onnan a dolgokat, lehúzni onnan a képeket. Ez a hívás ugye lehetne egy hagyományos web service hívás is, meg lehetne egy JSON hívás is, ez most éppen egy mobile services hívás, és amellett, hogy mobile services-t bemutatja, hogy ezzel a két sorra lehet kiolvasni egy tabellának a tartalmát, még egy dolgot bemutat nekünk, ez pedig az aszinkron kódolás. Ki az async evétet ismeri már a C-sharpból, hogy ez micsoda? Oké, akkor erre is megéri kitérni, mert ez is egy kulcsfontosságú dolog a legtöbb modern alkalmazás projektben, ez elő szokott fordulni. Van egy dolog, amit nagyon rühel a felhasználó, az, amikor az alkalmazás nem reagál. Tehát kattint, és akkor kifagyott. Ugye fehér lesz a GUI, nem mozog a kurzor, nagyon utálatos élmény, mert az ember nem tudja visszavonni azt, amit elkezdett csinálni, azt a műveletet, hanem meg kell várni, amíg befejeződik. Nagyon frusztráló. Ennek az az oka, hogy a GUI szálat, ugye azt a szállat, amin a programnak a GUI-ja fut, azt valami blokkolja. Valami hosszú távú művelet fut rajta, amivel nem tud reagálni a program. Ennek a megoldására aszinkron hívásokat szoktunk csinálni, vagyis nem a GUI szálon, hanem egy másik szálon kezdünk el dolgozni, majd a GUI szál az megvárja, amíg a dolgozó szálról visszajön az eredmény, de közben nincsen blokkolva, nem ő pörgeti a CPU-t, tehát ő tudja feldolgozni az alkalmazásnak a egyéb eseményeit közben. Ez eddig is megvolt már a .NET-ben, ez 1000 éve megvan minden nyelven nyilván. Az volt vele a probléma, hogy kényelmetlen volt használni. Jellemzően az volt rá a használati minta, hogy mondjuk ha le akartunk tölteni egy fájlt, akkor elkezdjük letölteni a fájlt, egy eseményre feliratkoztunk, ami a fájl letöltődésekor szólt nekünk, majd egy külön kórrészletben kezeltük az eseménynek a bekövetkeztét, amikor már le volt töltődve a fájlunk. Ezzel az volt a baj, hogy úgy nézett ki a kódunk, hogy voltak ilyen egymástól elszabdalt kód darabocskák, amik igazából logikai, tehát egybetartoztak logikailag, de körbe voltak szabdalva, vagy szét voltak szabdalva, emiatt a eseményes megoldás miatt. Az async evét, az ezt tünteti el. Nézzétek meg ezt a hívást, itt van megadva, hogy itt van az a getImagesTable.toList async. Ez a hívás azt csinálja, hogy küld egy kérést a szervernek, és ennek a listának a teljes tartalmát letölti, majd átkonvertálja a belső dotnetes adattípussá. Ez eltart egy pár másodpercig, ugye a networktől függően. Nem akarom eddig kifogyasztani a GUI szállat, ezért azt csinálom, hogy ezt elküldöm a szinkron hívással, és használom ezt az új evét szintaxist. Az evét kulcsszó benne van a C-Sharp 4.5.1-ben, és annyit mond, hogy a GUI szál az idáig elfut, ezt meghívja. Ez egy külön szálon kezd elfutni, közben a GUI szál nincsen kifagyva, tud működni, tehát mással tud foglalkozni. Majd amikor ez a hívás visszatért, akkor ez a programkód szépen fut tovább. Nem kell hozzá eseményekkel szórakozni, nem kell hozzá semmit sem varázsolni, a háttérben megoldja az egészet a compiler. Én úgy írom ezt a kódot, mintha ez egy szinkron hívás lenne, mindenféle tördelés nélkül, de valójában ez mégis a háttérben egy külön szálon fog majd lefutni, és így aztán a GUI szál az nem lesz kiblokkolva. Ez az async evét, ez mindenhol jelen van a WinRT-ben, tehát a Windows 8 környezetében. Minden olyan művelet, amit 50 millisekundonnal jellemzően tovább szokott tartani, azt a Microsoft így implementálta, ezért aztán igazából nem is lehet olyan metro alkalmazást írni, ami kifogyasztaná a GUI szállat, mert minden művelet, ami erre képes lenne, az csak aszinkron módon hívható. Ezzel még sokat fogtok találkozni, azért volt fontos megemlíteni, mert ugye mindenhol előjön, de amúgy használni pofon egyszerű evét, és akkor ez az evét kulcson meg is mondja neki, hogy akkor külön szállon fusson, aztán meg térjen vissza, amikor az a külső művelet véget ért. Nagyon-nagyon barátságos kis valami. Na és akkor a mobile service-el való kommunikáció pedig annyi, hogy amikor létrejött a main modell, akkor egy aszinkron módon letölti a mobile service-nek a tartalmát, bevárja ugye evételéssel, és ezt pedig beleteszi szépen a CatImages-be. Utána a CatImages föl lesz töltve, és fog működni az adatkötés, tehát a CatImages-nek a tartalmára már ugye bírtunk kötni korábban vezérlőket, amikor ide bekerültek az elemek, akkor rögtön meg is fognak jelenni a usernek a képernyőjén, mert a Windows automatikusan bekötögeti a beérkező objektumokat a GUI-ba is. Így néz ki a szolgáltatás hívás, háttérben meghívjuk, valami objektumot föltölt, és az pedig ugye be van kötve a GUI-ra. Csak mondom, ilyen szolgáltatás hívására n darab lehetőség van, ugye web service, JSON, XML, de van egy ilyen mobile services is, ezt annak ajánlom ezt a mobile services-t, aki nem akar a szerver oldalra kódolni, mert nem az a lényege. Push üzeneteket, meg egyebeket, azokat ilyen minimális kódolással meg lehet oldani a mobile services segítségével, mindjárt nézzük is. Na ezzel már szinte mindent láttunk az alkalmazásból. Ugye láttuk a GUI tervezést, láttuk a code behind-ot, adatkötést, settingek elmentését, szolgáltatás hívása, stb. Még kettő dolog van, amit ezzel kapcsolatban mutatnék nektek. Az egyik ugye, szintén szerintem mindenki fogja majd használni, az a csempék. A csempék frissítése, meg az üzenetek fölküldése. A működése szintén pofon egyszerű. Amikor az alkalmazás beindul, akkor létre bír hozni egy ilyen csatornát, egy ilyen push csatornát, ami egy URL. Az alkalmazás azt mondja Windowsnak, hogy figyelj Windows, én akarok majd kapni ilyen értesítéseket a szervertől, nyiss nekem egy csatornát. A Windows ezt megteszi, a csatornát ő maga, amit operációs rendszer nyitva tartja a szerver felé, és egy URL-t generál, amikor ezt az URL-t én, mint alkalmazás elbírom küldeni a saját szerveremnek. Amikor a szerver üzenni akar ennek a felhasználónak, akkor erre az URL-re küld egy üzenetet, akkor nem akkor üzenetet dob föl Windows. A Windows ezt megkapja, és földobja az üzenetet, akkor is, hogyha az alkalmazás maga nem fut, azért, mert nem az alkalmazás dobja ki az üzenetet, hanem a Windows. Az appnak csak annyi dolga van, hogy ezt a csatornát kinyitassa a Windows-zal. Tehát, hogyha akarok a usernek ilyen push üzeneteket küldeni, akkor nincsen más dolga, mint ezt a csatornát fölépítetni, beküldeni egy központi szerverre, és onnantól kezdve az a szerver tud nekem majd leüzenni. Nézzük ennek a működését. Itt van az alkalmazás, gondosan kilépek most belőle, tehát kiléptem, mert nem fut az alkalmazás. És akkor most a szerver megüzeni nekem, hogy ki a napnak a kis cicája. Ez a következőképpen történik. Meghívom, mi legyen a kis cica? Mondjátok egy cica nevet. Círmi. Círmi a napnak a kis cicája. Ezt a kérést most el fogom küldeni a saját azúros szerveremnek, aki pedig ezt rögtön továbbítja majd a helyben futó Windows példányomnak. Ott van a nap kis cicája, Círmi. Ugye följött, hát ez hihetetlen. Szóval rajta tartom a kurzort, akkor nem fog eltűnni. Szóval a nap kis cicája, Círmi. Megjött ez a notifikáció, úgyhogy maga az API-ken nem fut. És az alkalmazásnak a csempéje is frissült. Mindjárt fogja földobni, hogy a nap kis cicája már nem Círk lesz, hanem Círmi. De mindjárt fog váltani. Na. Bukodj. Na, azért. Jó van. Látjátok, itt van. Nem látjuk? Jó. Oké, mindjárt fogjátok látni. Lényeg az, hogy a csempe is befrissült, és írja, hogy a nap kis cicája az most már Círmi, látható módon. És akkor ez megint csak ilyen nagyon zanzásítva, az applikáció beregisztrálja magát egy központi szerver felé, a szerver pedig tud leküldeni ilyen csempe, illetve notifikáció üzeneteket, anélkül, hogy az alkalmazásnak futnia kéne ehhez. Ez egy ingyenesen használható szolgáltatás, és aztán olyan limit van rá, hogy naponta userenként 500 ilyet szabad kiküldeni, hogy ez elég bőséges limit, és még ez is túlléphető egy HTTP cert-nek a berakásával, tehát nyugodtan lehet szétszpemelni a usereket, hogyha akarjátok, a notifikációkkal. Oké, utolsó dolog alkalmazásokon belül, ami szintén gyakran elő szokott jönni, lokalizáció. Mondtam már, hogy ilyen point and click jellegű. Itt van az alkalmazás, szeretném lokalizálni, szeretném azt, hogy ez az értékes string, itt ez a net legjobb kis cicás képei, azok nyelvfüggően jelenjenek meg. Következőt csináltam, konvenció alapú, nem kell kódolni hozzá, hanem a nevekre kell figyelni. Csináltam egy strings mappát, ezen belül fölvettem ilyen de-en-hu standard nevű mappákat. Mindegyben van egy ugyanolyan módon kinéző resource file. Benne van, hogy ez a tulajdonság, ez legyen ez az értékű, hogyha a user magyarul használja. Angolul nyilván le van fordítva angolra. A Windows automatikusan elvégzi az összefésülést, és ha átteszem most a nyelvemet mondjuk angolról németre, vagy hát angolról, nem, magyar, hogy van? Értitek, szóval ha megváltoztatom a preferenciámat, és mostantól nem a magyar, hanem mondjuk az angol a kedvenc nyelvem, akkor az applikáció beindulásakor már rögvest, ugye angolul fog megjelenni. És ez most éppen adatkötése van berakva, de amúgy ezt használhatnám arra is, hogy mondjuk ezeket a stringeket fordítsam angolra, sőt, még arra is van lehetőség, hogy magának az appnak a neve az függjön a nyelvtől. Tehát például a tengerkékítő azért tengerkékítő, mert magyarul tettem föl, de hogyha egy angol ember teszi föl, akkor ez nem tengerkékítő, hanem Clean the Sea néve jelenne meg. Itt az appnak a neve maga is ilyen lokalizált módon. Tehát a lokalizáció, az mondom, ilyen minimális logika kell hozzá, sőt, igazából logika semmi nem kell hozzá, meg kell tartani ezt a konvenciót, és itt resource file-okat majd a Windows megfelelően kiválogatja. Sőt, még annyi esze is van, hogy csomagolja, és hogyha mondjuk az app le van fordítva 200 nyelvre, de a user mondjuk csak a magyart akarja használni, akkor nem fogja letölteni mindet, csak azt az egyet. És akkor letöltendő file az a minimális, amennyi ahhoz kell, hogy az applikáció fusson. Na és akkor ezzel látunk egy csomó mindent ilyen kaleidoszkóp-szerűen, ami szerintem a fejlesztésnek a többségében jelen van. Ugye láttuk a layout rendszert, láttuk a code behindot, adatkötést, ezt az MVVM patternt egy kicsit megnéztük, láttuk a notification-eket, lokalizációt, csomó mindent. És akkor még egy dolgot szeretnék csinálni, hogy ez most Windows 8 volt, Windows 8-on remekül működik az alkalmazás. Nézzük, mi van, ha ezt Windows Phone-ra is meg akarjuk csinálni. Hát a következő van, nem kell semmit se írni hozzá, mert itt van az egész logika, csak a felületet kell hozzá implementálni, amit persze már meg is tettem. berántunk ebbe a projektbe most egy Windows Phone-os verziót, és igazából meg is vagyunk. Ebben az alkalmazásban annyi változás van a Windows 8-ashoz képest, hogy a main page az más XAML-t tartalmaz, mert Windows Phone-on máshogy kell kinézni egy alkalmazásnak. Meg a settings page az így jön fel, meg Windows Phone-on így kell följönnie, de amúgy, ha megnézzük a main page-nek a belét, úgymond, akkor ugyanúgy rá van kötve a Cat Images-re, meg ugyanúgy a újít meg tájt, tehát ugyanazt az adatközléseket alkalmazza, mint a sima Windows 8-as. És ami még különbség volt, hogy ugye máshogy vannak a fájlok leírva, ezért ez a fájl leíró algoritmus is ki van cserélve benne. De amúgy minimális, tehát csak a különbségeket kellett implementálni, ami a grafikában, meg egy-két ilyen hívásban van. Egyébként teljes egészében használjuk ezt a központi logikát, amit egyszer megírtunk, ugye? Ezt tölti például be a macskákat az internetről. És nézzük ennek a működését. Átállítom mondjuk erre a startup projektemet, és azt mondom, hogy egy emulátoron fusson. Az emulátor az hát egy pár másodperc lesz, mire fölbútol, mert egyébként ez egy teljes virtuális gép, amit itt látunk, ugye Windows 8 kernellel, de miután megtettük, utána azon is futni fog majd szépen az alkalmazásunk. Addig is, amíg erre várunk, addig nézzük a működését mondjuk a push-nak ezen a telefonon. Ugye kicsi a képen, de azt látni fogjátok ide, hogy bejön ide. Na, azt fogjátok látni, hogy bejön ide majd az üzenet, amit kiküldünk. Azt mondom, hogy akkor a nap kis cicája az mostantól a Silkrest ismét. És akkor lehet látni, most még én is látom. Na. Hopp, ott van. Látjátok, ott megjött a notifikáció. Hát ugyanaz a notifikációs motor, az működik Windows 8-ra, meg Windows Phone-ra is. Vannak benne ilyen pár másodperces delay-ek, de az igazából szerintem lényegtelen, mert az nem veszi észre a user, hogy neki később jött meg, mint a valaki másnak Budapest másik felén. Közben beindult maga az applikáció, itt van. Ugye ugyanazt látjuk, mint amit a Windows 8-ban is, csak itt ugye át van tervezve a kijelző, hogy itt horizontálisan, ne pedig vertikálisan scrollozzon. Ugyanazok a macskák vannak itt. Hogyha bemegyek a bejártások közé, lehet a settingeket is variálni, és ugyanazt a service-t használta a háttérben, mint amit az előbb is használtunk ugye a Windows 8-on. És szerintem most már ezen is meg fog jönni az értesítés a Silkrestről, csak itt egy pár másodpercet tovább fog tartani, mire ide leküldi neki a Windows. Ide azért lehet, hogy nem fogom... Ja, mert fut az alkalmazás, basszus. Azért nem jön meg akkor. Ha fut az alkalmazás, akkor nem jönnek meg az értesítések, mert akkor úgyis látja a user, hogy mi van. Az a mondás. De próbáljuk meg újra. Itt megjött. Ide is megjött. Elment a kép, szuper. Mindjárt visszajön. Ezt csinálta egész nap most. Mindegy, akkor az emulátor nem működik, ennek valószínűleg az az oka egyébként, hogy ugye most befelé kéne hívnia a Windowsnak, és az emulátor az meg ugye az én gépem a tűzfala mögött, és ide nem tud valamiért behívni. Mindegy, azt láttuk, hogy az éles eszközökön ez tök jól működik ez a push notification küldés. Na, hát ez volt egy ilyen jó, kemény, gyors talpaló a legfontosabb fejlesztési dolgokban, vagy dolgokról egy modern alkalmazásban. Nyilván ez most jó tömör volt. Remélem azért tetszett. Az alkalmazást magát meg fogjátok kapni, illetve mondom, lesz hozzá könyv is, illetve majd az egyéni konzultációkon persze ezeket jobban kibírjuk fejteni, ami érdekel. Most az volt a fontos, hogy nagy vonalakban lássátok ennek az egésznek a logikáját, meg a magas szintű felépítését. Az van hátra, hogy most egy rövid szünet után, 15 perc szünet után következik a HTML5-ös előadás, az már sokkal rövidebb lesz, tehát azt szerintem egy ilyen 20 percet megnézzük a HTML5 alkalmazásoknak a rejtelmeit, aztán ebéd szünet, és következik Novák úr egy már sokkal vállalatiasabb témával, mint a CatchShare volt. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk 15 perc múlva.